A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és mai esti Isten tiszteletünket a 372-es számú dicséretünkkel kezdjük el közösen. 372-es számú énekünknek az első 5 versét énekeljük. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Helyünkön ülve maradva imádkozzunk. Nagyon nagy alázattal közeledünk hozzád, örökkévaló Istenünk. Valahogy úgy, ahogy egykor Mózes próbálta megközelíteni az égő csipkebokrot levetett sarukkal, hogy találkozzon a titokzatossal, azzal, aki ott jelenti ki magát, amikor akarja, és annak, akinek akarja. Így vagyunk, amikor Szentlélek Isten hívására itt vagyunk, hogy veled találkozzunk. Hogy valamit nem megértsünk a titkaidból, hanem egyszerűen csak befogadjuk, hogy az működjön az életünkben, és teremje a lélek gyümölcseit. Hiszen ezekre szükségünk van. A szeretetre, a jóságra, a békességre, a béketűrésre, azokra az áldásokra, amelyek a saját életünkből nem természetszerűleg fakadnak, hanem csak te tudod adni őket. Köszönjük ezt a csendes estét, köszönjük, hogy a te hívószavad elért bennünket, hogy előtted lehetünk, és kérjük most a te szent lelkednek gazdagságát, ajándékait, és azt az igét, amelyet meg akarsz eleveníteni nekünk, hogy az az életünket táplálja. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és légy közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására együtt készüljünk a 377-es számú dicséretünkkel. 377. dicséretünknek a második versét énekeljük. Szentlélek, imádunk mi téged. Isten igét olvasom a János evangéliuma szerint, János evangéliumának a 14. részéből két verset, a 16. és 17. verseket. Jézus mondja, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Kedves ünnepre készülő gyülekezet, mint ahogy hirdettem is, a héten estéről estére egy kicsit szeretném, hogyha közelebb jutnánk az apostoli hitvallásnak, ahhoz a harmadik szakaszához, amit nagyon sokszor elmondunk az Isten tiszteleteinken, és ennek a magyarázatában segítségül szeretném hívni a heidelbergi káténkat, és minden este szeretnék az ige mellé felolvasni egy kérdésfeleletet. Az eleink azokat a kérdéseket, amiket valószínűleg mi magunk is felteszünk a hitünkkel kapcsolatban, föltették, és a maguk meggyőződésük, biblia ismeretük és tanulmányozásuk alapján megfogalmaztak arra egy feleletet. Ezek a feleletek segítsenek most bennünket megérteni azokat a témákat, gondolatokat, amelyeket estéről estére idehozunk. Most az 53. kérdés feleletet fogom olvasni, amely a Szentlélek Istenről szóló fejezetnek az első kérdés felelete. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak, és Krisztus minden jó téteményének részesévé tesz, vigasztal, és velem marad örökké. Természetesen az alapígé figyelembe vételével ezekről a válaszokról és az itt elhangzó gondolatokról szeretnék én is egy pár szót szólni, és kezdem egyből az elején, amikor a Szentlélekről gondolkozunk, akkor azonnal azt az alapvetést tegyük meg, hogy ha rákérdezünk erre az egész témakörre, akkor nem azt kérdezzük, hogy mi a Szentlélek, hanem azt kérdezzük, hogy ki a Szentlélek. A Szentlélek nem úgy jelenik meg a Bibliában, mint Istennek egy cselekvése. Nem úgy jelenik meg, mint csupán egy ajándék, amit az ember megkaphat, élhet vele, és aztán önállóan birtokolva, különféle célokhoz, feladatokhoz felhasználhatja. Hanem Isten önmagát jelenti ki, úgy jelenti ki magát a Bibliában, ezt nagyon jól ismerjük, mint Atya, mint Fiú és mint Szentlélek. Mindegyikhez társítunk fogalmakat azért, hogy a mi emberi felfogóképességünk valahogy közelebb jusson ez a titokzatos valósághoz, ez a hármassághoz, amelyben Istennek ez a három személye megjelenik, és mégis egy közös valója van. Az Atyához mindig azt szoktuk valahol párosítani, hogy ő a teremtő. Ő az a valaki, aki a teremtésben létrehoz, és utána erről gondot visel. De valahogy mindig is érezte az ember azt, hogyha Istenről úgy beszélünk, hogy egy távoli valaki, akkor ebben a messzeségben őt nem tudjuk megragadni. Isten ezért gondolta, hogy kijelenti magát úgy is, mint Fiú. Kijelenti magát Jézusban is. Hozzá mindig a megváltást, vagy a szabadításnak a fogalmait párosítjuk. Ő az, aki az emberi életeket megragadja, formálni kezdi, példát mutat. Ő az, aki megérkezik ebbe az ember világba, és az Isten akaratát tökéletesen kijelenti. És aztán Isten kijelenti magát, úgy, mint Szentlélek Isten, aki azt a belső változást akarja létrehozni az ember életébe, amit az ember önmagától nem képes elérni. Nagyon sok mindenre tekintünk úgy, hogy szeretnénk, hogy más legyen bennünk, az életünkben, a környezetünkben, és ezekért küzdünk is, de nem jutunk el hozzájuk. És az Istennek ez a különös ereje, ami megszemélyesedik a Szentlélek Istenben, az, ami ezeket végül is közel hozza hozzánk, bennünk kiformálja. Jézus azt mondja, itt amikor búcsúzik a tanítványoktól, hogy én elmegyek, és nem leszek veletek, de elküldöm a pártfogót. Az Atya elküldi az ő vigasztaló szent lelkét, és ő lesz veletek. Nem én leszek mellettetek, hanem ő lesz bennetek. Azt is mondja egy másik helyen, hogy ez jobb lesz nektek. Nyilván, hogy Jézusnak azok a földi határai, keretek, amelyek a testben való mi voltát eredményezték, az azt jelentette, hogy nem lehet öröktől fogva ezen a világon, és segítségül az övéi számára. Hanem Isten a maga tökéletes és titokzatos személyéből előhozza a Szentléleknek a személyét, és közel viszi az ő tanítványaihoz. Ezek nagyon nehéz kérdések. Ezeket nem lehet olyan emberi logikai rendbe beleágyazni. Úgyhogy amikor az eleink felteszik a kérdést a KT-be, és azt kérdezik, hogy hát mit is hiszek akkor, amikor a Szentlélekről vallok, akkor azt mondja, hogy hiszem először, hogy ő tényleg az Atyával és a Fiúval egy és valóságos Isten. Ez egy, hogy mondjam, egy teológiai alapvetés. De ebből azonnal következik nekik a következő kérdés, és ebbe fogunk egy kicsit most jobban elmélyedni. Másodszor azt is hiszem, hogy az én személyes életemet ez meghatározza. És hogy mibe határozza meg, hogy ő nekem is adatott, hogy engem igaz hit által Krisztusnak, és Krisztus minden jó téteményének részesévé tesz, vigasztal, és velem marad örökké. Ez a személyes hatása az Isten jelenlétének az életünkbe. És erről egy pár gondolatot szeretnék most elmondani. Az első, ami egyből meg is fogalmazódik, hogy ez nekem adatott. Jézus pedig azt mondja, hogy én pedig kérni fogom az Atyát, és ad nektek másik vigasztalót. Mind a kettőben nagyon erősen kiemelkedik ez a kifejezés, hogy ez ad. hogy valamit kapok, valami nem belőlem származik, valami olyan társul az életemhez, ami az én természetemtől különböző. Az emberi természet nem alkalmas arra, hogy önmagát megjavítsa. Az emberi természetnek a romlandóságában benne van az, amit olyan szépen elmondunk, nagyon nehéz gondolatok, és a hét során erre is ki szeretnék térni, hogy azt valljuk magunkról, hogy Isten nélkül mi kárhozatra szánt emberek vagyunk. Olyan valakik, akik nem tudunk az Isten kegyelméig eljutni. Viszont adatik a Szentlélek, ami azt jelenti, hogy Isten kezdeményezésére lép felénk, jön felénk, és jelen akar lenni az életünkben. Honnan lehet ezt tudni? A Bibliában sokszor vannak olyan történetek, ahol ez a nagy kérdés, hogy honnan tudjam, hogy bennem van-e az Isten szent lelke? Ezt honnan lehet megismerni? Mi kell ehhez létrejöjjön bennem? Milyenné kell váljak? Az első pünkösdi történetben olyan szépen megjelennek a külső jelek, kis lángnyelvecske egymás feje fölött, milyen egyszerű lenne, ha benézne az ember a tükörbe, és látná a lángnyelvecskét, és azt mondja, hát akkor én nekem van szent lelkem. Én kaptam az Istentől. Vagy lehet, hogy azt hiányolja az ember sokszor, hogy valami olyan hitélményem legyen, ahol az Isten annyira megragad, hogy én ettől nem tudok szabadulni, és ott valósággá válik az, hogy én az Istené vagyok. Valamiféle elragadtatás volt mindig a prófétáknak is az életében, hiszen a Szentlélek munkája az nem pünköstkor kezdődik, és valahogy ezt is látjuk, hogy ő adatott már korábban is. Úgy kezdődik a Bibliánk az első mondatával, hogy Isten, amikor megteremti az egész világot, előtte a semmi fölött ott lebegett az ő lelke. Már ott volt ez a teremtő lélek. Aztán ott volt a megragadott prófétáknak az életében. Aztán utána azt olvassuk, hogy Krisztus maga így született, hogy a Szentlélektől fogantatott. Aztán azt olvassuk, hogy a keresztségben a Szentlélek rászáll galamb formájában. A Szentlélek mindig is működött a világban. De hogyan jutok én hozzá most? Mit jelent az, hogy kitöltetett a Szentlélek? Valahol azt hiszem, hogy ezt mindenki önmagában akkor érzi meg, amikor kezdi azt gyanítani, és egyre erősebb lesz az a gyanakvása, hogy bennem az Isten munkálkodik. Hogy olyan dolgok történnek velem, amik nem az én érdemeim, nem az én gondolataim. Olyan dolgokra érzek rá, vagy olyan dolgok világosodnak meg, amit sose tudtam volna kitalálni. Amikor kezdem azt érezni, hogy itt nem én vagyok egyedül, hanem bennem ott van valaki, aki mozgat, aki gondolkoztat, aki indít, aki megállít, aki kezdi átvenni a döntéseim felett is az uralmat. Az Isten munkálkodik bennem. És akkor az azt jelenti, hogy valami mássá lesz az ember élet. Olyan szépen énekeltük ebben a felolvasott, vagy énekelt énekben az előbb. Azt mondja róla, hogy hisszük, hogy az új ember szíve az ő kezének a műve. És amikor ezt kezdi tapasztalni az ember, akkor jön rá arra, hogy én akkor vallom azt, hogy ennek van egy valósága. Én hiszek ebben a lélekben, ebben a szent lélekben. Talán úgy is meg lehetne ezt közelíteni, hogy az ember nagyon sokszor úgy érzi, hogy az élete úgy fog formálódni és változni, hogyha azok a külső körülmények alakulnak, mások lesznek. Az imádságaink nagyon nagy részét ezt teszi ki, hogy Uram, beteg vagyok, szeretnék meggyógyulni. Ez nem sikerült, enged, hogy utat nyerjek a céljaim felé, hogy nézd meg, hogy mennyire elesett mellettem az a másik ember, erősítsd meg. És egyszer csak lehet, hogy rádöbben az ember arra, hogy nem így változnak a dolgok. Mert a Szentlélek munkája éppen arról szól, hogy az ember belsőleg változtatja meg. És ha megnézzük ezeket a történéseket a Bibliában is, csak így a sok közül egyet-egyet hadd emeljek ki, mi változott a pünkösdi történetben a körülmények között. A tanítványok bezárva, félve egy szobába nem mernek kijönni, nem mernek Jézusról bizonyságot tenni, és akkor egyszer csak megérkezik a lélek. Semmi nem változik kívülről. Ugyanúgy ellenségeik vannak, ugyanúgy félniük kellene, ugyanúgy az életük teljesen veszélyben forog, állandóan abban vannak. És ők mégis úgy érzik, hogy tele vannak erővel, hogy ők boldogok, hogy ők a helyükön vannak. nem olvassuk ki ebből is azt, hogy az életünk is így működik. Hogy az Isten igen-igen belénk kell nyúljon, és bennünk kell átváltoztasson dolgokat ahhoz, hogy utána a külsőt is máshogy lássuk. Hogy azok a külső szorongató és félelmeket hozó események lehet, hogy feladatokká válnak. Lehet, hogy valami olyasmit hoznak az életünkben, aminek nekünk neki kell feszülni, mert Isten azt akarja, hogy abban részünk legyen. Van egy másik történet, azt is sokan ismerik. Pál apostol azt mondja, hogy töv is adatott a testembe. Valami nyomorúság, valami betegség. Nagyon sokat imádkoztam, hogy múljon el. És az Isten nem vette el. Pedig azt akartam, hogy az a külső körülmény változzon. Azt hittem, hogy akkor jobban fogom Istent is szolgálni. Több erőm lesz hozzá. És az Isten azt mondta, hogy tudod, Pál, elég neked az én erőm. És az én erőm erőtlenség által fog célhoz jutni. És a következő részekben Pál apostol azt mondja, hogy nem tudok mással dicsekedni, mint az erőtlenségemmel. Ez az ember valami belső változáson ment át, mert rájött arra, hogy az Isten nem ott munkálkodik, ahol mindent megváltoztat körülöttem, hanem a legnagyobb és legcsodálatosabb munkája az, hogy engem átformál, hogy máshogy látok, máshogy érzek, máshogy állok dolgokhoz. Nekem adatott. Méghozzá nem is akármiért adatott, hanem azt mondja, hogy azért, hogy Krisztusnak és Krisztus minden jó téteményének részesévé tegyen. Ez a részesévé tegyen, ez azt jelenti, hogy valahogy be kell kapcsoljon azokba a dolgokba, amik nem értelemszerűen az enyémek. Nem természetszerűleg tartoznak hozzám. Talán azt a fogalmat itt értenénk meg még jobban, hogy mit jelent az Istennek a kegyelme. Hogy dolgokat úgy kapok meg, hogy én azt nem megérdemeltem, és ezért az a jussom, hanem úgy, hogy az Isten megkönyörül rajtam, és azt mondja, hogy akkor is neked adom, hogyha nem járna neked. Vagy akkor is odaadom, hogyha nem érdemled meg. Vagy akkor is odaadom, hogyha nincs elég erőd ahhoz, hogy te ahhoz megérkezzél. A kegyelemnek ezt a valóságát, amikor megéli az ember, akkor jön rá arra is, hogy valahol Isten mindig belekapcsol abba a világba, ami az ő csodálatos és titokzatos világa, amit nevezhetünk Isten országának, vagy nevezhetjük a Szentléleknek, az erőterének, vagy valami olyannak, ahol azt tapasztaljuk meg, hogy ami embereknél lehetetlen, az lehetséges az Istennél. És a Szentléleknek ez egy olyan különös ajándéka, hogy az ember ebben meg tud nyugodni, hogy nem rajta múlik, hogy nem azon múlik, hogy nekem sikerül, vagy nem sikerül, hogy én jól imádkozom, vagy nem jól imádkozom, hogy még elkövetek két bűnt, vagy most már meg tudok állni, mert igazabbá tudom tenni magam. Hanem azon múlik, hogy az Isten rám tekint, és azt mondja, hogy én azt akarom, hogy te ott legyél benne. Én azt akarom, hogy részed legyen belőle. Isten sokkal hamarabb ajándékoz, és pont az ajándékain keresztül akarja önmagát megismertetni. Nem azt akarja megmutatni az embereknek, hogy mennyire kell féljünk tőle, hogy hozzárohanjunk, hanem azt akarja megmutatni, hogy mennyi ajándéka van, amit ha megismernénk, akkor mi szaladnánk az ő tárt karjai felé, és azt mondanánk, hogy atyám, visszatértem hozzád, mert én vagyok a tékozló gyermek, aki mindent el tud veszíteni, de te tudom, hogy vissza tudsz fogadni. Hit által részeseivé tesz Krisztusnak és minden jó téteményének. A tanítványoknak az életében valahogy Isten mindig kimunkálta azt, amitől ők távol voltak. Mindig ezeket közel hozta. Az álmaikat, amiket már rég elvesztettek, visszaadta nekik. Azokat az állapotokat, amelyekből kiesett az életük. Azt az Istent, aki olyan messzinek tűnt már, hogy úgyse lehet megszólítani, hogy nem nagyon jut el az imádságunk hozzá, azt ő visszaadta nekik, közel hozta nekik. Hát a Szentlélek valami ilyesmit szeretne véghez vinni a mi életünkben is, hogy visszahozza nekünk azt az Istent, aki ilyen közellévővé lesz, aki állandóan ott van, aki mindig benne van az életünkben. Valaki mondott egy ilyen nagyon egyszerű példát, és tényleg jól szemlélteti a dolgokat. Az ember bármilyen szuper, mindentudó szerkezetet vásárol. de bármit tudjon. Lehet az olyan, amivel főzni lehet, lehet az olyan, amivel szórakozni lehet. Nyomogathatja rajta a gombokat, nézegetheti, ha nem dugja be a konnektor, az nem fog működni. És valahogy így van a mi életünk is, és az összes ábrándunk, hogy nagyok, szépek, összeraktuk őket, valahol ott a lelkünk mélyén dédelgetjük is, de egyszerűen nincsen hozzá semmi olyan vezetékünk, ami ezt életre kelteni. És így voltak egykor ott a tanítványok, és így vagyunk mi is, hogy valahogy szeretnénk valami erőforrásra rácsatlakozni, és az Isten ezt kínálja fel önmagában. Nagyon szépen fogalmaz utána Pál apostol, mikor azt mondja, hogy és nem is kell messzire menni. Hát nem tudjátok, hogy a ti testetek már az az Isten szent lelkének a temploma. Ott van. Mindig hordozzátok magatokban. Csak valahogy a kapcsolódási pontokat fel kell éleszteni. A tanítványok életében a pünkösnek nem véletlenül lett jelképe a tűz. Valahol ezt hiányoljuk önmagunkban is. Azt a tüzet, amit csak az Isten tud felgerjeszteni. Azt a tüzet, ami az Ószövetségben még csak egy oltáron égett, és egy parancsot kaptak arról, hogy ezt a tüzet mindig táplálják, és mindig volt egy felelős, aki ment be a templomba, és táplálta a tüzet. És egy jelkép volt ez, hogy az Isten azt tudja az egész emberi életet átjárni ezzel a tűzzel, amire szükségünk is van. És akkor megjelenik a pünkös történetében, és a tanítványok is ezt érzik magukba, hogy ez más lélek. Ez nem az a lélek, ami bennem megfárad, ez nem az a lélek, ami kudarcot vall, ez nem az a lélek, amely elsiratja magát, hanem az a lélek, amely felemel. És így aztán a harmadik kis gondolata ennek a KT kérdés feleletnek és magának az igének is, azt mondja, hogy azért kapom az Isten szent lelkét, azért van velem, mert vigasztalni akar, és meg akarja pecsételni azt az ígéretet, hogy örökre velem van. Sokszor szokták mondani, hogy a keresztény emberek ilyen szomorkás emberek. És emellé úgy jól is társul ez a kifejezés, hogy hát akkor kell nekik egy vigasztaló. De hát a vigasztalónak a célja pont az, hogy a szomorúságot kivegye az ember életéből, és felcserélje örömre. És erről mindig szoktunk beszélni, hogy valahol az Isten közelségünk az egy olyan belső öröm kellene legyen, amely jó, hogy néha kívül is meglátszik, de egy olyan állandó tartással jelen van az életünkben, hiszen pont annak örülünk, hogy az Isten nem engedte el a kezünket, hogy végig foglalkozik az életünkkel, hogy látja a sóhajtozásainkat, és tudja, hogy mire van szükségünk, és azt kész megadni, mert ez fakad az ő szeretetéből. A Szentlélek valahol arról akar biztosítani, hogy van egy feszültségekkel teli, nagyon nehéz és harcos életünk. De mögötte mégis ott van egy győzelem. Az Istennek az a győzelme, hogy nem akarja elengedni az övéit. Hogy mi ott maradunk mellette. És ezt valahogy meg akarja pecsételni az életünkben. Néha úgy belenézünk a jövőbe, és megretten az ember, és azt mondja, hogy a világ is rossz, én se vagyok tökéletes, ebből az egészből mi fog kialakulni végül? És akkor azt mondja, de ne félj. Én elhívtalak, én megalkottalak, én neveden szólítottalak, és az enyém vagy, és innentől kezdve a Szentlélek ennek a bizonyosságát és békességét belénk akarja ültetni. És ez öröm. Ez öröm. A világban mi nem ide és oda hányódunk, mert az Istené vagyunk. Azt mondja, hogy az igazság lelkét kapjátok, akit a világ nem ismer, de ti ismeritek, és ti tudjátok. Ebben kell legyen egy bizonyosságunk. Ez nem lehet egy kérdés. Nem lehet valami olyan, ami állandóan elfárasztja a hitünket, hanem inkább valami olyan erős kapaszkodó, amit megragadunk, és azt mondjuk, hogy ugyanúgy élünk, mint az apostol. Küzdelmekkel, fájdalmakkal, próbatételekkel, de mi hisszük azt, hogy Isten ezen az úton végig vezet minket. És végül egy záró gondolatot az egésznek az összefoglalására. Valahol, amikor azt mondom, hogy hiszek Szentlélekben, akkor én arról vallok, hogy az Isten is közel jön hozzám ebben a formájában, ebben a valójában, de én is minden erőmmel igyekszem belé kapaszkodni. Én bele akarok kapaszkodni abba a hatalomba, abba a megtartó erőbe, ami így nyújtja a kezét felém. És a hiszek az nem azt jelenti, hogy értek. A hiszek az nem azt jelenti, hogy mindig 100%-osan, bizonyosan átlátom a helyzeteimet, és tudom, hogy mit, honnan és hová akar elvezetni az Isten. Hanem az van benne, hogy minden lelki erőmmel azon vagyok, hogy el ne engedjem ezt a segítséget. És az embernek valahol így kell rátalálnia arra az atyára, aki közel jön a fiúban, és aki a Szentlélek Isten formájában lakozást akar venni az életünkben, hogy mindig szüntelenül velünk legyen. Így is fejezi be, hogy örökké velem maradjon. Az örökké, ez az Istennek a visszatérő ígérete. Az azt jelenti, hogy nem csak holnapra kapom, nem csak holnap utánra, hanem egész életemre, és utána az üdvösség idejére végig. Csendesedjünk el, és imádságba kérjük Istent, hogy vezessen bennünket közel önmagához, hogy megtapasztaljuk, megéljük, megtanuljuk azt, hogy mit jelent vele közösségben naponként élni. Amen.